A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a székely földmérője, székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Romániában a koronavírus járvány negyedik hulláma ezidáig több mint 20 000 ember életét követelte, ami több, mint az első két hullám áldozatainak a száma összesen. Továbbra is lassul a járvány terjedése az országban, de a kórházakra még mindig nagy nyomás nehezedik. A súlyos betegek és az elhalálozások nagy számát elsősorban az alacsony átoltottsággal magyarázzák. Romániában a teljes lakosságnak mindössze 37%-a kapta meg a koronavírus elleni vakcina legalább első adagját. Nálunk alacsony az átoltottság, azt tudjuk, viszont vannak olyan nyugat-európai államok, ahol a magas átoltottság ellenére a vírus ismét felütötte a fejét, és komoly korlátozásokat vezettek be a hatóságok. Akkor mire jó az oltás, mitől véd a vakcina, beszélhetünk-e már is ötödik hullámról, és vége lesz-e valaha a világjárványnak? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban. Meghívottam Fejér Szilárd, sepsiszentgyörgyi kémikus kutató. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A Romániában jóval nagyobb átoltottságú európai országokban rendkívüli intézkedéseket vezetnek be ezekben a napokban a rekord napi fertőzés számok miatt. Tudjuk, hogy miért? Hiszen ott jóval nagyobb az átoltottság, mint Romániában.
Igen, tehát külföldön most azt történik, hogy elindult a járványnak az ötödik hulláma, amit ugyanúgy, mint Romániában a negyedik hullámot, illetve mondjuk Angliában a negyedik hullámot, főleg a fiatalok és az a populáció visz előre, amelynek nincsen megfelelő védettsége. Tehát ezek az iskoláskorú gyerekek, illetve a nem beoltott felnőttek.
Igen, azt is magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy akár ha Romániát is nézzük, az ország szintjén is éppen ott a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, ahol nagy az átoltottság, itt említhetnénk Kolozsvárt, vagy éppen Bukarestet, ez miért van, hiszen ugye a szkeptikusok azzal magyarázzák, hogy hát íme ott sok az oltott, akár csak Nyugat-Európában, vagy ezekben a nagyvárosokban, és mégis sok a beteg.
Igen, itt mindenképp ki kell hangsúlyozni azt, hogy a kettő között az okok az összefüggés pontosan fordítva van, mint ahogy a szkeptikusok gondolnak. Tehát ahol olyan helyeken, ahol mondjuk egy nagyvárosban élnek az emberek, rengeteg emberek kerülnek kapcsolatba, sok olyan ismerősük van, aki mondjuk az előző hullámokban megbetegedett, vagy mondjuk meghalt, azoknál természetesen, hogy jobban érzik a járványjal járó veszteségeket, és ezért nagyobb az oltási hajlandóság. Ha megnézzük, hogy most a hullám csúcsán szintén kiugrott az oltási hajlandóság országszerte, az is azért van, mert érezték az emberek, hogy tényleg komolyra fordul a helyzet, vagy az emberek nagyobb hányada érezte, hogy komolyra fordul a helyzet, mert sajnos az elég nagy hányada még mindig azt hiszi, hogy ez egy influenza.
Lecsengőben van nálunk a negyedik hullám, hogyan gondolja?
A negyedik hullám igen, viszont az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben a lecsengésnek az üteme lassult, tehát valószínűleg egy-két héten belül platózódik, és utána meg emelkedésnek fog indulni.
És ez még mindig a negyedik hullámnak tudjuk be, mert ugye azt mondják, hogy lecsengett, aztán kezdődik egy következő, ezt egyáltalán a hatóságok miért osztják ilyen hullámokra ennek a betegségnek a megjelenését?
Hát nagyjából a hullámokat azt úgy kell elképzelni, hogy az az igazi hullám, ahol nagy nyomás helyeződik az egészségügyre. És most a nyomás enyhül az egészségügyön, de az esetek hirtelen ugrásszerű növekedése az magával fogja ezt hozni.
Mi okozta, mikor volt 3-4 héttel ezelőtt azt az ugrásszerű növekedést, amikor 18 ezer fölött majdnem 20 ezerhez közelített a napi megbetegedések száma, és az elhalálozások száma is magas volt, kiugróan magas?
Igazából az volt az a pillanat, amikor már abszolút nem volt reális képünk a járványról, tehát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 4-5-ször több új megbetegedés volt, mint amit a laborok kimutattak. Ez azért van, mert tehát konkrétan akkor volt az, amikor a járvány annyira önfenntartóvá vált, annyira gyorsan szét tudott terjedni a járvány gócokban, hogy már nem lehetett teszteléssel ezt követni. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a járvány csúcsa, ami akkor volt, tehát az esetszámok csúcsa, az jóval nagyobb volt, tehát legalább 4-szer akkora volt, és csak nagyjából most kezd nekünk reális képünk lenni a járványról. Ami eddig történt az elmúlt másfél-két hónapban, arról nincsen reális, csak körülbelüli képünk, és ezt igazából a halálozási statisztikákon, illetve majd a fölösleges halálozási statisztikákon fogjuk látni.
Igen, azt írja Béla SMS-ben, a meghívót nem válaszolt a riporter kérdésére, miért több arányaiban a beteg jobban átoltult vidékeken. De válaszolt erre, kedves Béla. Na, akkor ismételje meg.
Megválaszolhatom ezt ismét. Tehát a arányaiban azért több a beteg, mert alapból ezek olyan populációk, ahol rengeteg interakció van különböző személyek között. Tehát nem az van, mint egy faluba, hogy mondjuk egy hónapban max 10-20 emberrel kerülök közvetlen kapcsolatba, hanem napi szinten tömegközlekedésen rengeteg egyéb emberrel. És ez egy légúton terjedő vírus. Tehát itt elég az, hogy néhány percet töltsél egy zárt térben egy nagyon fertőző emberrel ahhoz, hogy elkapjad. És azért is nagyobb az oltottság, mert sok ember látja, hogy ebben a városban mennyire leterhettek a kórházak, mennyi ismerőse meghalt, és ezért hajlandóbb oltakozni, hogy megelőzze a bajt a saját családjában.
Igen, kutatóként, vagy kutatót kérdezem, mit tud a tudós társadalom a koronavírusról, hiszen nem egy új keletű ez a vírus. Ugye már 60-as, 70-es években már felfedezték.
A koronavírus az egy vírus család. Tehát ez az új típusú koronavírus okozza ezt a járványt, ez csak egy nagyon specifikus változata a koronavírusnak. A koronavírusokat azt már régóta tudják, hogy vannak olyan koronavírus családok, amelyek a szezonális hűlést okozhatják például, tehát vannak ilyen úgynevezett endemikussá vált vírustörzsek, amelyek keringenek a populációban, és ezek nagy bajt nem okoznak. Azt is tudják, hogy ugye rengeteg féle állat emlőst főleg képesek megbetegíteni a koronavírusok, illetve a denevér az egy tipikus olyan faj, amelyik rengeteg vírus tud hordozni az életvitelének, a metabolizmusának köszönhetően, anélkül, hogy ő megbetegedne. És ezek a vírusok akkor igazán veszélyesek, amikor átugranak egy új gazdatestre, mert az új gazdatestben nincsen a vírus ellen már kialakult immunitás, és ez ki kell alakuljon a populációban, tehát az új állatfajnak, vagy akár az emberek populációjában ki kell alakuljon valamilyen immunitás ahhoz, hogy ne szedjen áldozatokat.
Most képes egy vírus néhány hónap alatt, vagy akár egy év alatt mondjuk természetes körülmények között annyira mutálódni, ahogy tette ezt a koronavírusnak ez a bizonyos delta variánsa, amely most rettegésben tartja a világot?
Persze, tehát ami az új variánsok megjelenését okozza, az egyrészt az, hogy az ember, a test, a vírus, amikor átugrott az emberre, az nem az ideális állapota volt. Tehát ennél még tud jobbat evolúció során, hogy jobban fertőzön, hogy jobban tudjon terjedni. És ezt az evolúciót látjuk most. A variánsok, például a brit variáns, az már annyira változott az eredeti wuhani törzshöz képest, hogy nagyjából ennyi hirtelen változatot csak úgy lehet, csak úgy tehetett meg, hogy egy személyben valószínűleg nagyon hosszú időn keresztül próbálta a személynek az immunrendszerét kikerülni, és létrehozott egy életképes változatot, mondjuk hónapokon keresztül történő mutációval. Ezek általában ilyen immunodeprimált személyek, tehát csökkentett működésű immunrendszerre rendelkező személyek, és ez a veszélyes ennél a vírusnál, hogy ilyen személyeket, ha megtalál a vírus és hónapokig inkubálja, akkor létrejöhet egy új, esetleg fertőzőképesebb variáns.
Azt írja István SMS-ben, nem tudom, hogy Fehér Szilárd erre érdemben tud-e válaszolni, de én felteszem a kérdést. Azt írja, üdv. A tavaly nyáron egy Covid-ban elhunyt temetésén voltam, űrhajósok tették a sírba, se hozzátartozók, se pap nem mehettek közel a sírhoz. Most októberben két Covid-os temetésen voltam, semmi óvintézkedés, normális temetés rengeteg résztvevővel. Elugrott, de mondom tovább. Szóval rengeteg résztvevővel, akkor megkérdem, mikor hazudtak nekünk, a tavaly vagy most, István?
Sem a tavaly, sem most nem hazudnak a hatóságok, illetve szakemberek. Az van, hogy a tavaly azért kellett nagyon szigorú lezárásokat, illetve nagyon szigorú óvintézkedéseket tenni, mert nem tudtunk eleget a vírusról, és azt tudtuk, hogy a súlyos betegek rossz állapotban vannak, nem tudtuk, hogy a vírus főleg milyen utakon terjed, oké, hogy azóta bebizonyosodott, hogy főleg légúton terjed, és főleg aeroszol formában, de rengeteg dolgot nem tudtak, és ezért az óvintézkedések bevezetése, illetve alkalmazása célszerű volt, az volt a lényeg, hogy minél kevesebb ember fertőződjön meg. Azóta változott ez az egész politika, mert rájöttek, hogy sajnos a vírus már nem lehet kordában tartani úgy, hogy elimináljuk is, csak annyira lehet kordában tartani, hogy egy elfogadható szintre hozzuk a nyomást az egészségügyön a megfelelő óvintézkedésekkel, illetve a védőoltásokkal, ami a legjobb fegyverünk ezen.
Most hogyan látja, mi biztosít nagyobb védelmet egy személynek? A vakcina, vagy az, hogyha átesett egy betegségen? Ezt ilyen rövid idő alatt már lehet erre vonatkozó következtetéseket levonni?
Nyáron az előzetes izraeli adatok azt mutatták, hogy kisebb az esélye annak, hogy újra megbetegedjen egy olyan személy, aki átesett a betegségen, mint az, akit beoltottak mondjuk több mint 6 hónapja. Viszont azóta bebizonyosodott, hogy igazából ez még nagyjából a mérési vagy a metodikai hibában benne van, tehát egyelőre úgy néz ki a legújabb adatok alapján, hogy kisebb az esély, hogy megfertőződik az, aki be van oltva, mint az, aki átesett a betegségen.
Mire jó a koronavírus elleni oltás, mitől véd a vakcina, beszélhetünk-e már is 5. hullámról, és vége lesz-e valaha a világjárványnak? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban. Meghívottam Fehér Szilárd, Sepsiszentgyörgyi kémikus kutató. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig mibensegíthetünk@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mennyit csökken a védettség az idő múlásával, illetve ajánlott-e egy antitestvizsgálat mondjuk a harmadik oltás előtt olyan személyek számára, akik hát legalább 6 hónapja megkapták a második oltásukat?
Ez egy bonyolult kérdés, hiszen itt az a fő kérdés, hogy a védettség alatt mit értünk? Fertőződéstől való védettséget, vagy súlyos betegségtől való védettséget? Ez a kettő teljesen különböző dolog, és viszont azt látjuk, hogy vakcinától függetlenül a védettség idővel csökken. A koronavírus, mint vírus, nem olyan vírus, ami nagyon hűde erős immunválaszt ad megfertőződéskor. Ez azt jelenti, hogy amikor az alegységeit beadjuk a vakcina formájában, azok sem adnak olyan hűde erős immunválaszt, mint mondjuk egy hepatitis B elleni oltás. Viszont mivel a védőoltások során jóval erősebb immunválasz alakul ki, mint egy fertőződés során, ez jóval tovább tarthat, de ez viszont vakcináktól függ. Tehát tudjuk például, hogy az AstraZeneca vakcinánál nincs olyan hűt erős immunválasz a vakcina után, de a csökkenés üteme az más, mint a Pfizer vagy a Moderna védőoltás után, illetve ezeknek a koncentrációja is különbözik, tehát maga a mennyiség, az antigén mennyiség, ami bejut végül is a szervezetbe, vagy amit megtermel a szervezet, az is különbözik, és ugye minél nagyobb a dózis, ami ellen a szervezet kell védelmet kialakítson, annál erősebb lesz az immunválasz. Ezért van az, hogy a Modernánál például erősebb az immunválasz, mint a Pfizer oltásnál. Körülbelül egy ilyen 4 hónap után látszik nagyon erőteljes csökkenés az mRNA-s oltásoknál. Nekünk a Pfizerre van adatunk, de az irodalmi adatokkal nagyjából egybecsengenek, és olyan 5-6 hónap az, ami után már a megfertőződésnek az esélye is nő a beoltott populációban.
Igen, itt van egy konkrét példa, van egy hallgatónk a vonalban, elnézést kérek, muszáj ezt a kérdést feltennem. Pfizerrel volt oltva az illető személy március végén, tehát eltelt a 6 hónap. Most antitest vizsgálat azt mutatja, hogy 3780 az értéke, és a 0,8-tól védve van az illető. Tehát akkor ez megcáfolja, nem? Azt, amit az imént mondott. Vagy ez a kivétel, vagy közben betegség lehetett? Vagy...
Tehát ilyen antitest eredményeknél persze minden labornak más az értéke, nem tudom, hogy pontosan milyen egységekben van megadva, de amit mi látunk az, hogy amikor a mi laborunkban kiadunk egy több ezeres értéket, tehát most október-novemberben, és rákérdezünk a pácienstől, hogy volt-e véletlenül covidos kontaktja, vagy volt-e bármilyen megfüléses tünete, eddig minden esetben a válasz az volt, hogy igen. Tehát az ilyen személyek valószínűleg ebben a hullámban megfertőzöttek enyhe tünetekkel, és az volt nekik úgymond a harmadik adag oltás.
De tulajdonképpen ez egy jó eset, hogy valaki átesett a betegségen anélkül, hogy észrevette volna, nem?
Természetesen, és ez is mutatja azt, hogy az oltások milyen jól működnek, mert ez a személy nem került kórházba, nem kellett betegszabadságra menjen, ugye, mert mondjuk nem tesztelték, az mindegy, de nem helyzet extra nyomást az egészségügyre. Uh-huh.
Ilyen esetben ajánlott neki a harmadik oltás, vagy még nem?
Mert most teljesen véde. Mindegy, az ő szempontjából teljesen mindegy, hogy bekapja, tehát nincsen ilyen, hogy nem biztonságos például beadni a harmadik oltást. Uh-huh. Viszont ilyen esetben, amikor egyértelmű a gyanú, hogy ebben a hullámban már megfertőződött, én stratégiai okokból szoktam azt javasolni, hogy inkább akkor halassz el a harmadik oltást a következő hullámnak az elejére, hogy tényleg maximális védelemmel várjon neki a következő hullám.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Tessék, Anna vagyok. Azt szeretném megkérdezni a meghívottjától, hogy nekem volt kavernám úgy, hogy gyermekkoromban sokat voltam tüdőgyulladásos, maradt egy homá, és az kiukadt. Ezelőtt 20 évvel.
Igen.
És azután is a heg látszik a tüdőmön, akkor magas vérnyomásos vagyok, nyugtatót használok, és nekem ajánlott-e, hogy beadassam a
COVID, az oltást.
Az oltást milyen?
Igen, köszönöm a kérdést.
Igen. Tehát egyértelmű tévhit az, hogy krónikus betegeknek nem ajánlott az oltást, mert mit tudom én, van bármilyen olyan betegsége, ami miatt mondjuk bajba kerülhet egy oltás esetén. Nem. Tehát éppen ellenkezőleg. A krónikus betegeknél van az, pláne magas vérnyomásnál, hogy maga a betegség, a COVID-fertőzés annyira leterheli a szervezetet, annyira szétterjed, annyira súlyos állapotot idéz elő, ami miatt a beteg akár intenzív osztályra kerülhet, vagy meghalhat. Tehát a rizikója annak, hogy ezek a betegek, ha elkapják a fertőzést, nagyon súlyosak lesznek, ez a rizikó nagyon nagy. És éppen ezért, ha összehasonlítjuk az oltással járó rizikóval, az oltással járó rizikó elhanyagolható az mellett, hogy mi történik, hogyha elkapja a betegséget. Ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk ön elkapná a betegséget, lehet, hogy átesne rajta, mint egy náthán, de nem tudjuk.
Hát, tavaly novemberben én is azt hiszem koronavírusos lehettem, mert nagyon beteg voltam. A szaglásom az nem volt elmenve, de egyébként étvágytalan voltam. Úgyhogy ezek a tünetek, amiket hallok rádióban, tévében, minden, ezek megvoltak azon kívül, hogy elment volna a szaglásom.
Igen, ez nem jelenti azt, hogy az is volt automatikusan. Tehát mindenképp az van, hogy ha az volt, ha nem volt, ahhoz, hogy a jövőben el tudja kerülni az esetleges súlyosabb komplikációkat, ahhoz mindenképp érdemes az oltás beadatása. Hogy melyik oltás, az nagyjából én azt szoktam mondani, hogy az, amihez hamarabb hozzájut. Viszont mivel most a delta variáns van divatba itt, ugye már világszerte, ezért a Janssen oltását nem javasolnám úgy, hogy első oltásként. Azért, mert egyelőre most már úgy néz ki, hogy Janssen oltásból is már kettőt be lehet adatni, sőt, már javasolják, hogy kettőt, hogy legyen egy ismétlő oltás. Csak azért, mert ez az egydózisú oltás a delta ellen nem ad elég erős immunválaszt, egyelőre az adatok ezt mutatják. Tehát én mindenképp egy mRNA-s oltást részesítenék ilyenkor előnyben, azt, amelyik a leghamarabb ad megfelelő védettséget, és ez viszont attól függ, hogy volt az ember előtte covidos, vagy nem. Mert ha volt, akkor mindegy, hogy melyik oltást kapja be, mert körülbelül 7-10 nap alatt lett megfelelő védettsége. Ha nem volt, akkor egy járvány hullámban azt az oltást célszerű beadatni, amelyik a leghamarabb adja védettséget, és itt a Pfizer oltás a nyerő, mert ott 3 hét után már megkapja az ember a második oltást, és ezért gyakorlatilag az első oltástól egy hónapon belül már megvan a megfelelő védettsége.
Igen, egy újabb hallgatót.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok.
Halló, jó napot kívánok.
Tessék mondani.
Szeretnék kérdezni, hogy Németbe ki kéne menjek, és nem vagyok beoltva, és nem sokan beoltatni magamat, már hallottam, hogy sokan meghaltak át az inakciótól, mi igazba jöjjek.
Hát, hogy sokan
nagyjából semmi nem igaz.
Az az igaz, hogy nem mehet Németországban is beoltva. Ez igaz.
Így van. Tehát ezek álhírek. Ezek álhírek. Tehát ha ön elkapja a betegséget, nagyobb eséllyel hal bele, mint hogy beoltassa magát. Tehát összehasonlíthatatlanul kisebb a rizikó. Konkrétan, ha azt nézzük, hogy mi az esélye annak, hogy ön beoltatja magát és belehal, vagy azt nézzük, hogy mi az esélye annak, hogy kilép az ajtón és belecsap a villám és abba hal bele, A villámcsapásnak nagyobb az esély. Az esélye, mint hogy ön az oltásba halljon bele. Tehát ez annyira... tehát erre már vannak adatok, konkrét adatok. Úgyhogy az oltástól nem kell félni, a betegségtől kell félni.
Azt írja Irénke, köztudott, hogy nagyon sokan átestek a betegségen, de nincs zöld kártyájuk. Miért nem veszik figyelembe az ellentest vizsgálat eredményét? Ez legalább annyira biztos védettséget ad, mint az oltás szerintem, Irénke írja.
Ez egy bonyolult kérdés, és itt főleg a szakpolitika is mondhat véleményt, hiszen az van, hogy az oltás utáni védettség először is, vagyis a betegség utáni védettség, azt nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart. Enyhe megbetegedés esetén kevés az antitest termelés, tehát lehet valakinek úgy negatív eredménye, hogy néhány hónapja covidos volt. Hogyha ezt használnák itt Romániában, mint védettség bizonyítékát, akkor az oltakozási hajlandóság ez miatt nagyon csökkenne. Tehát ez nem egy jó ötlet egyelőre. Az más dolog, hogy mindenképp akiknek van detektálható antitest a szervezetükben, azok elvileg szabadabban kellene mozogjanak, hiszen kisebb az esélyük az újrafertőződésre, mint valaki, akinek abszolút nincsen antitest a szervezetében. De nem tudjuk, hogy mi az a határ, ami megmondja, hogy oké, ennyi antitest fölött már nagyon kevés az esélye, hogy megfertőződsz, vagy nagyon kevés az esélye, hogy kórházba kerülsz. Ez rengeteg faktortól függ, életkortól, stb. Tehát egyelőre még nem jó ötlet a védettség ilyen irányú igazolása.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok! Fazakasné vagyok Marosvásárhelyről, és szeretnék egy kérdést föltenni a meghívottnak.
Tessék mondani!
Tudnélik, idős emberek vagyunk, két oltást kaptunk, és a két oltás után lettünk pozitívok. Olyan társaságba fordultunk meg, ahol éppen covidos beteget elhunytat temettünk, mindegy. Megkaptuk ezt a fertőzést, amivel a férjem, ő súlyosabb állapotban belázasodva vészelte át, étványtalassággal borzasztóan lefogyott, de egy tanácsra viselkedtünk úgy vele, hogy próbáljuk létbe, életbe tartani a nehéz légzéssel. A nyitott ablakhoz vittem naponta kétszer-háromszor, ott lélegeztettem, amikor még nem tudok lábra állni, akkor betakarva rányitottam az ablakokat, és úgy biztosítottam neki a friss levegőt, az oxigént, természetesen vitaminokat.
Jó, és felgyógyult a férje?
Igen, felgyógyult, és azt nem tudom, és azt szeretném kérdezni, hogy miért nem adnak néha szakemberek tanácsot, hogy az otthon karanténban lévő betegek hogy tudják átvészelni a bajt?
Igen, köszönjük a kérdést. No, Fehér Szilárd, mit javasol?
Ez a családorvosnak a kompetenciája, hogy az otthon karanténban lévő betegeket monitorozza, és az állapotukat folyamatosan figyelje, és kötelességük is ezt akár naponta megtenni. Ha egy beoltott beteg kerül súlyos állapotba, az nagyjából ugyanolyan elbírálásba kellene essen, mint amikor egy beoltatlan beteg kerül súlyos állapotba. Az más dolog, hogy a beoltottak kevesebb eséllyel kerülnek súlyos állapotba. Tehát itt mindenképp az van, hogy az orvos kell eldöntse, hogy kórházi kezelést igényel vagy nem, oxigénpótlást igényel vagy nem. Egy biztos, hogy a pulzoximéterek, tehát azok, amelyek a vérnek az oxigén szintjét vagy az oxigén szaturációját mutatják, azok már rengeteg életet megmentettek, ez egy tényleg egy apró pénzét beszerezhető kütyű, és mindenkinek javasolt, aki egyszer covidos tünetekkel rendelkezik, hogy mérje folyamatosan az oxigén szaturációját, és amennyiben mondjuk 93 alá esik, mindenképp orvosra konzultáljon azért, hogy ne kerüljön súlyosabb állapotba. A probléma itt az, hogy sokan megpróbálják kiülni a súlyos betegséget otthon, és nem sikerül, és amikor már kórházba kerülnek, annyira oxigén hiányos a szervezetük, hogy a szerveik szépen lassan felmondják a szolgálatot, és nincs mit tenni.
Igen, Zsolt írja, már említette, de itt most konkrétan rákérdez, Zsolt, mi a helyzet az autoimmun betegség és az oltás viszonyával, illetve egy másik hallgató kérdezi, hogy melyek azok a betegségek, amivel nem szabad oltást kapni. Ön az imént azt mondta, hogy gyakorlatilag nincsen. Van olyan autoimmun betegség, aminél nem ajánlott?
Én nem tudok ilyen autoimmun betegségről, tehát mindig azt kell nézni, hogy mi az esélye, hogy az adott alapbetegségre ráépülve egy koronavírus fertőzés mit tud okozni, vagy milyen súlyos betegséget tud okozni, ahhoz képest, hogy az oltásnak milyen rizikói vannak, és nincsen olyan betegség, ami mellett az oltás rizikója nagyobb lenne. Egyetlen dolog az anafilaxiás sok, ugye, tehát ha valaki tudja, hogy allergiás a vakcinának valamelyik összetevőjére, az oltassa be magát egy másik vakcinával, amiben nincsen az az adott összetevő. Tehát nagyjából ennyi.
Igen, és akkor itt mondom a másikat, nagyon ugrálnak, nagyon sok SMS érkezik, szóval az a lényeg, hogy azt írja itt Adél Székelyudvarhelyről, hogy a férjem allergiás a tetanus injekcióra, kaphat-e valamilyen oltást COVID-19 ellen?
Igen, bármelyiket.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
János vagyok, Zakró. Két kérdést szeretnék feltenni a meghívottjának. Miért politizálták ezt a betegséget annyira? Mint a politikusok foglalkoznak avval, amivel nem kellene. Miért nem adják a szakembereket, hogy beszélgessenek? A második probléma. Nem vagyok vakcin ellenes. Egyáltalán nem vagyok vakcin ellenes, de nem oltatom be magamot. Én a betegségem átestem, mindenkinek azt kívánom, hogy olyan beteg legyen, mint amennyien covidos voltam, de ez politika az egész mindenség. Mennyi pénzt emelnek fel ezért, hogy így beszélnek?
Jó, erről most azt hiszem, hogy Fehér Szilárd nem tud önnek választ adni erre. Itt van ő a szakember, aki most éppen válaszol önnek, nem a politikusok mondják azt, hogy mi van, de Fehér Szilárd.
Így van, tehát én nem politikus vagyok, így nem tudom, hogy miért politizálták el ezt az egészet, de az elpolitizálás itt az én olvasatomban azt jelenti, hogy nem kezelték megfelelő szigorúsággal a járványhelyzetet. Már szeptemberben lezárásokat kellett volna alkalmazni, nagyon szigorú dolgokat, olyanokat, amiket most Ausztriában alkalmaznak, hogy ne legyen ennyi halott. Tehát itt arról van szó, hogy nem kezelték megfelelő szakmaisággal a helyzetet, ezért tartunk itt, és az a probléma, hogy még így is nagyon sok ember nem érti meg, hogy milyen komoly a helyzet, és egy dolog, hogy most csökkennek az esetszámok, de egyáltalán nem vagyunk túl a nehezén.
Igen, én azért most már megkérdezem a hatóságokkal összefüggésben, hogy miért mindig az iskolával van bajuk a hatóságoknak? Valóban nagyobb veszélyt jelentenek az iskolák, mint a bevásárló központok? Egy-egy celeb temetése láttam az elmúlt hetekben, nem tudom én, egy népdalénekes vagy ki a meghalt, és hát ott ezrek nyomultak a temetésen egymás mellett tolongva, mesélhetnénk az élményfürdőkről, stb. Miért ekkora figyelmet szentelnek, mondjam én azt, az iskoláknak? Valóban ezek a legnagyobb gócpontok a társadalomban?
Ha nem is a legnagyobbak, de a leghosszabb ideig folyamatosan a vírus terjedését elősegítő gócpontok azok az iskolák. Tehát mondjuk népdalének énekes temetése nincsen naponta.
Nincs.
Koncertek nincsenek naponta. Amikor egy járványhullám van, akkor a naponta történő interakciókat kellene minimalizálni. És nem lenne gond, hogyha hogyha nem lenne nyomás az egészségügyön. Tehát ha a felnőtt lakosságnak a nagy része, mondjuk 70-80-90%-a be lenne oltva, semmi gond nem lenne, mehetnének nyugodtan iskolába, dúlhatna a vírus az iskoláskorú gyerekek között, mert nem kerülne annyi ember lélegeztetőgépre. És annyi gyerek. Persze a gyerekeknél egy kicsit magasabb lenne a súlyos megbetegedések száma. Lehet, hogy néhány gyerek bele is halna, de még mindig egy kezelhetőbb helyzet lenne, mint most. Tehát mindenképp az iskoláknak a lezárása teljesen indokolt ilyen esetben.
Hú, annyi kérdés van, mégis mindösszesen 2 percünk van a műsorból. Azt még megkérdezem, hogy lehetnek-e hosszú távú mellékhatásai a vakcinának? A tudomány mai állása szerint valóban kell félni az oltástól, mert a rémhírek azok bizony terjednek.
A rémhírek az emberek félelmeire alapoznak, nem lehetnek. Tehát semmi bizonyíték nincsen, hogy bármilyen hosszú távú hatást nem okoz. Az egyetlen hosszú távú hatása, ami garantált, az az, hogy kevesebb eséllyel fog belehalni a koronavírusba, és lehet, hogy mondjuk 10 év múlva vagy 20 év múlva még mindig élni fog, és a következő nem, és lehet, hogy anélkül a következő hullámig élt volna csak.
Igen, tisztelettel kérdezi Péter, hol lehet megvizsgáltatni, hogy rendelkezek-e antitesttel?
Bármelyik laboratórium csinálja a vérből, viszont ennek a vizsgálata, hogyha arról szól, hogy beoltassa-e magát, tehát ha azért csinálja, hogy beoltassa-e magát, vagy nem, egyértelműen nem szabad antitestvizsgálatot végezni, mert eredménytől függetlenül, ha valaki még nem oltatta magát, az be kell oltassa magát.
És Zoltán írja, ami Kománé vagy a szomszédasszony mondja, hogy ne oltasd be magad, addig soha nem fog véget érni ez a járvány. Sajnos nem győzik meg a szakemberek, hogy mi is a valóság, tisztelettel Zoltán. Hát kedves Zoltán, azért mi ma is tettünk egy kísérletet, azt hiszem, hogy sikerrel, de legalábbis Fehér Szilárd úgy gondolom, hogy legjobb tudása és meggyőződése szerint válaszolt ma a kérdésekre.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, mint mondottuk, legjobb tudásunk és akaratunk szerint próbáltunk a legtöbb kérdésre válaszokat adni. Mai meghívottam Fehér Szilárd, Sepsiszentgyörgyi kémikus kutató volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.